Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim. Olyan jó itt lenni köztetek ilyen hosszú idő után. Nem néztem meg, hogy mikor jártam itt legutóbb. Nem tudom. Nem tudom, hogy valaki utána gondolkodott-e, de már nagyon rég voltunk itt a gyülekezetben. És hozom magammal a Salgótarjáni, a Balassagyarmat és a pásztori gyülekezeteknek a szeretetteljes üdvözletét, hogy fogadjátok ti is. Átadom nekik, amikor újra visszatérünk majd. És hát így a mai napra úgy készültem, hogy egy olyan témával jöttem, ami számomra nagyon kedves, ami mostanában sokat foglalkoztatott engem, és szeretném, hogyha délelőtt és délután is erről beszélgetnénk. Délelőtt az egyik részéről, az egyik oldalát vizsgálnánk meg, délután pedig egy másik oldalát vizsgálnánk meg ennek a témának. Ez a kérdés pedig az, hogy mit jelent Jézus barátjának lenni. Ma délelőtt szeretnék egy életmentő barátságról beszélni, nektek, hogy mit jelent effektíve az, hogy milyen előnyöm származik abból nekem, hogyha Jézus a barátom. A délután pedig arról szeretnék beszélni, hogy nekem mit kell tennem azért, hogy Jézussal még közelebbi barátságba kerülhessek. Hogyha kinyitjuk a Bibliánkat, akkor azt látjuk, hogy a földi élete során Jézust különböző emberek kísérték. Voltak olyanok, akik közel akartak lenni hozzá, minél közelebb, minél közelebbi kapcsolatot akartak kialakítani vele. Ez volt az a 12 személy, akit mi úgy ismerünk, hogy tanítványok. Ezek voltak Jézusnak a legközelebbi barátai. De rajtuk kívül volt egy nagyobb csoport, néhány ezer ember, akik mindenfelé követték őt, leültek a lábaihoz, hallgatták, amikor ő beszélt. Több ezer fő, akik mindig hallgatni akarták, hogy miről beszél. De mégis nagyon kevés olyan személy van a Bibliában, akiről azt mondaná, akár Jézus, akár Isten, hogy ő az én barátom. Akiről kimondaná azt, hogy ő az én barátom. De persze ott voltak velük szemben, akik jó kapcsolatot akartak ápolni Jézussal, ott voltak azok, akik nem akarták elfogadni azt, amit Jézus egész életében be akart bizonyítani. Azt, hogy ő Isten fia, és azért jött, hogy meghaljon az emberiségért. Ott voltak az ellenségei is. Jézusnak voltak barátai, voltak rajongói, és voltak ellenségei. És szeretném, hogyha délután majd azt a két szó közötti különbséget, hogy barát és rajongó, kicsit jobban megnéznénk, hogy melyik igaz ránk, és mit lehet tenni, hogy egyikből a másikba eljussunk. De szeretném, hogyha délelőtt arról beszélgetnénk, hogy mit jelent az, hogyha valakit Jézus barátjának hív. Milyen érzés ez az életmentő barátság? Ha megnézzük Jézus életét, akkor azt látjuk, hogy három alkalommal találkozunk azzal a hatalmas csodával, amit mondanám, hogy ember nem tett soha, de Isten segítségével azért megtették egy-két személy, Illés, aztán később a apostolok cselekedeteiben Péter. Három alkalommal láthatjuk, hogy életet adott halottaknak. Három alkalommal láthatjuk, hogy feltámasztott halottakat. Ha kinyitjuk a Lukács evangélium a 7. fejezetében, akkor a Naini asszonynak a fiát támasztotta fel Jézus, aztán egy fejezettel később Jairus lányát támasztotta fel ugyancsak Jézus, de mind a két alkalommal csak néhány verset szentel neki a Szentírás ezeknek a csodáknak. Elég gyorsan átszalad mind a kettőn, de van egy harmadik alkalom, amiről sokkal részletesebben ír, amit egy egész fejezet örökített meg a számunkra, mégpedig János evangéliumának a 11. fejezete. Ez a fejezet Lázár feltámasztásáról szól. És ezt a történetet nagyon jól ismerjük. Rengetegszer elolvastuk már, rengetegszer gondolkodtunk már rajta, akár még hitetlenkedtünk is, hogy hogyan lehetséges ez. Szeretném, hogyha Jézus egyik leghatalmasabb csodájáról, erről a feltámasztásról beszélgetnénk ma. És kinyitnánk a Szentírást János evangélium a 11. fejezeténél, ahogy mondtam, és kezdjük el olvasni az első verstől. Tehát János 11 első verstől. Volt pedig egy beteg ember Lázár Betániából, Máriának és testvérének Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére, Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak: Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét, és Lázárt. Ismerjük ennek a történetnek a szereplőit. Mártát, Máriát és Lázárt. Ismerjük őket, hiszen korábban is találkoztunk már a két nővel, és János meg is említi, hogy félreértés ne essék, Ez az a Mária és a Márta, akivel már korábban találkoztunk. Ez az a Mária, aki megkente Jézusnak a lábát, és megtörölte az ő hajával. Ők ugyan nem a 12-nek a tagjai, de láthatjuk azt, hogy Jézus barátai, Jézus szerettei voltak, közeli hozzátartozói. És a történet egyik legfontosabb pontjához már az 5. versben eljutunk, amikor elmondja János minden félreértést elkerülve, hogy Jézus szerette ezt a három szemét. Különösen szerette őket. Sőt, úgy küldik a testvérek az üzenetet Jézusnak, hogy Lázár, akit te szeretsz, ő beteg. Már itt az elején le kell szögeznünk valamit. Vannak a rajongók, és vannak a barátok. És mint mondtam, részletesebben délután szeretnék erről beszélni, de a rajongó az, aki csodálja az adott szemét, távolról figyeli, hallgatja. Ilyenek voltak azok, az a sok ezer ember, akik ott voltak ugyan Jézussal lépésről lépésre, és hallgatták őt, de kölcsönös kapcsolatot nem akartak kialakítani vele. Fogyasztók, vagy csak rajongók voltak. A barát, az valami teljesen más. A barát, az egy kétoldalú dolog. A barátság egy kétoldalú dolog. Jézus nem csodálókat keresett. Jézus nem érdekelték a rajongók, ő barátokat jött a földre szerezni. Találtam egy könyvet, egy keresztény írónak a könyvét, ami pont erről a témáról szól, Kyle Idleman könyve, nagyon jó, már maga a címe is, nem pusztán rajongó. Nem pusztán rajongók kell lennünk Jézus irányába. Barátoknak kell lennünk, ami egy olyan kétoldalú dolog, amikor adok is, és kapok is valamit. Délelőtt arról fogunk beszélni, hogy mi az, amit kaphatunk. Délután arról, hogy mi az, amit adhatunk. Jézus tehát szerette Máriát, Mártát és Lázárt. És ez a szeretet, ez egy fantasztikus dolog. Ez a barátság egy fantasztikus dolog. Meg fogjuk látni, hogy milyen ez az életmentő barátság. És hogyha szoktatok jegyzetelni, akkor talán a mai alkalom az éppen az, amikor érdemes lehet. Mert szeretném, hogyha 6 olyan előnyt vizsgálnánk meg ebből a történetből, amire szert tehetünk akkor, hogyha Jézussal közeli baráti kapcsolatban vagyunk. És kezdjük a legelején. Kezdjük ott, ahol már jártunk, amit már az előbb olvastunk, 11. fejezet 4. versében. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta. Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Az első előny, vagy az első tanulság, amit Lázár történetéből láthatunk, az az, hogy Jézus kész együtt dolgozni az ő barátaival. Együtt szolgálni az ő barátaival. Amikor megérkezik az üzenet, akkor első olvasatra úgy tűnik, mintha Jézus nem hinné el, amit hall. Mintha nem fogadná el azt az üzenetet, amit a testvérek küldtek az ő számára. Mintha nem érdekelné az, hogy akit szeret, az komoly beteg. A tanítványok bizonyára meglepődtek rajta, hogy miért mondhatja azt a mester, hogy hát Lázár nem halálosan beteg, hát hiszen most hallottuk az előbb, hogy az, hogy nagyon beteg. És éppen ezért, mikor minden szem rászegeződik, akkor Jézus elmagyarázza, hogy ez nem halálos. Ez a betegség azért van, hogy Istennek a hatalma rajta keresztül megnyilvánulhasson, hogy megdicsőülhessen Isten fia rajta keresztül. Érdekes időpontot választott Jézus arra, hogy az atyának a hatalmát megmutassa, nem? Az egyik szeretett barátjának a halálát. Lázár betegsége, Lázár halála eszközként szolgál, hogy rajta keresztül Isten megmutathassa, milyen hatalmas, milyen dicsőséges. És rögtön ez az első tanulság egy ambivalens dolog. Milyen nagyszerű, hogy Isten minden helyzetben fel tud használni bennünket, hogy rajta keresztül megmutat, vagy rajtunk keresztül megmutathassa önmagát, de ugyanakkor milyen vészjósló ez. Egyszerre megnyugtat bennünket, egyszerre pedig felhívja a figyelmünket valami komolyabbra. Jézus együtt dolgozik a barátaival. Felhasználja őket még akkor is, amikor a legnagyobb fájdalmukban vannak. Úgy örülök neki, hogy ebben a negyedévben Péter leveleiről tanulunk, mert rögtön az elején, amikor Péter első levelének a 2. fejezetében a 9.-10. verset tanulmányoztuk, akkor újra felfedeztem valami nagyon fontos dolgot, és bizonyára ti is. Így szól ez a két vers. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Nagyon szeretjük ezeket a verseket. Gyönyörű az eleje, hogy mik vagyunk mi, választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet. Ennél többet az ember el sem, nem is kívánhatna. De utána elmondja azt is, hogy mi a cél. Mi a mi feladatunk? Feltetném a kérdést csúnya szóval, miről beszélsz, amikor missziózol? Ilyen csúnya szóval. Miről beszélsz, amikor vallást teszel Istenről? Mert a mi célunk az ez, hogy hirdessük annak a nagy tetteit, aki a sötétségről a világosságra kihívott bennünket. Bármi is történik veled most, bármilyen nehézség is van az életedben, az okkal történik. Nem teher, hanem Jézus munkatársa lehetsz ezáltal. Isten az életeden keresztül tudja bemutatni az ő hatalmasságát, és azon keresztül dicsőhet meg Isten fia. Ez az első dolog, amit Jézus az ő barátaival kész megtenni, együtt dolgozni velünk. De jöhet rögtön a következő kérdés. Hát hogy merte ilyen helyzetbe hozni Lázárt és az ő testvéreit? És jön a következő tanulság. A 17. verstől olvasom, János Evangélium a 11. fejezetéből. Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányra volt Jeruzsálemhez, ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki, feltámad a testvéred. Akárhogy is számoljuk itt a történetben a napokat, furcsa. Mikor Lázár beteg lett és haldoklott, Mária és Márta, gondolom, azonnal üzenetet küldtek Jézusnak. Hiszen tudták, hogy ha valaki, akkor ő tud nekik segíteni. Ha valaki, akkor ő bizonyára tudni akar róla, hogy a barátja beteg, aki fél órányira van tőle. Az üzenet még aznap odaért Jézushoz, de Jézus úgy döntött, hogy a következő 2 napot még kivárja. Következő 2 napot még Jeruzsálemben várja meg. És a 4. napon elindult, hogy megtegye azt a fél órás utat Jeruzsálem és Betánia között. Vannak olyanok, akik egy-egy könyvet többször is el tudnak olvasni. Én nem ilyen vagyok. És a Bibliával is az a baj, hogy akárhányszor olvasom, mindig tudom, mi lesz a vége, nem? Mit aggódnak? 40 év múlva úgyis odaérnek, nem? És majd övék lesz a megígért föld, nem? Jobb is, hogy mit aggódik? Hát sokkal jobb lesz neki, mint volt. Hát sokkal többet kap vissza, nem? Hát persze, de amikor az ember benne van, akkor még nem tudja, hogy mi lesz a vége. Itt is ez a probléma. Már tudjuk, hogy mi lesz a történetnek a vége. Már tudjuk azt, hogy Jézus mire készül. De gondoljunk csak bele, hogy milyen érzés lehetett 4 napon keresztül. Milyen érzés lehetett a tanítványoknak, akik szintén hallották az üzenetet, és azt látták, hogy a mester nem indul. Milyen érzés lehetett Máriának és Mártának, akik várták a mestert, és csak azt látták, hogy nem érkezik, a testvérük pedig haldoklik. Milyen érzés lehetett Lázárnak, aki betegen fekszik, és tudja, hogy a barátja fél órányira van, és nem érkezik. De milyen érzés lehetett Jézusnak várni 3 napon, 4 napon keresztül? Ha az ember barátja halálos beteg, akkor, és van lehetősége meglátogatni, akkor bizonyára az első dolga az lesz, hogy útra kerekedik, akármilyen messze is van. Jézus persze tudja azt, hogy ez a betegség, ez idézőjelben nem halálos. Legalábbis Isten szemében nem az. Tudja azt, hogy ez a halál, ez egy nagyobb célt szolgál. És aki először olvassa a történetet, és még soha nem hallotta, az azon gondolkozik, hogy vajon mennyire lesznek mérgesek Lázárnak a testvérei, hogyha egyszer megérkezik Jézus. Hol voltál eddig? Vártunk, nem jöttél. Te tudtál volna segíteni, és mégsem jöttél. És érdekes, hogy ahogy megérkezik Jézus, mégsem ezt halljuk. Márta nem vonja őt felelősségre. Márta azt mondja, hogy tudja, hogyha itt lett volna, akkor nem így történt volna, de azt is tudja, hogy bármit kér, azt meg fogja neki adni Isten most is. És mi, akik már többször olvastuk a történetet, arra gondolhatunk, hogy Márta úgy gondolja, hogy majd most Jézus fel fogja támasztani az ő testvérét. Hogy biztos azért mondja, hogy ha bármit kérsz, azt megadja neked Isten. De én nem vagyok ebben annyira biztos. Azért, mert Márta még nem olvasta ezt a történetet. Márta hozzáállása megtanít bennünket a második előnyre, amit a Jézussal való kapcsolatunkban megtapasztalhatunk. Jézusban lehet bízni. Lehet, hogy rossz, lehet, hogy fáj, lehet, hogy nehéz az életünk most. Lehet, hogy nem úgy mennek a dolgok, ahogyan kellene, de te nem tudod azt, hogy miért van így. Nem tudjuk azt, hogy hogyan lesz a vége. Jézus viszont tudja, benne lehet bízni. Lehet, hogy nem fogja feltámasztani Lázárt, de tudja Márta, hogy bármit kér az Istentől, ő azt meg fogja adni neki. És gondoljuk csak végig az életünket. Hányszor hagyott cserben bennünket Isten? Istenben lehet bízni. Jön a következő tanulság. Egy furcsa tanulság. Jézus így válaszol neki, a 23. verstől olvasom. Feltámad a testvéred. Márta így válaszolt. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt. Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Jézus bátorítja Mártát. Ő pedig nem teljesen érti, hogy miről van szó. Azt mondja, igen, tudom, hogy fel fog támadni Lázár, majd az utolsó napon. Márta válaszából arra következtethetünk, hogy nem ringatta magát hamis ábrándokba. Hiszen, hogyha ő úgy gondolta volna, hogy Jézus azért jött, hogy feltámassza a testvérét, akkor erre, hogy fel fog támadni a te testvéred, nem ezt válaszolta volna, hanem örömében ugrált volna. Vagy legalábbis valami hasonló. Nem bízott abban, hogy fel fog támadni azonnal, hiszen akkor ezt mondta volna. Azt mondta, igen, tudom, hogy majd az utolsó napon fel fog támadni. Igen, elhiszem, hogy amit mondasz, az igaz, még akkor is, ha nem értem. Mi sem tudunk mást mondani. Nem tudjuk, hogy mit jelent az, amit Jézus mond, hogy aki hisz Jézusban, az ha meghal is él, és aki él és hisz benne, az nem hal meg soha. Nem tudjuk ez mit jelent. Mert hogyha tudnánk, ha ez így lenne, akkor nem kellene soha búcsúznunk, nem? A jó barátok néha adnak egymásnak ajándékokat. Vagy szívességeket tesznek egymásnak azért, hogy a másiknak kedveskedjenek. Jézus is így tesz. Ő a legnagyobb ajándékot adja a számunkra. Azt mondja, Jézus barátai nem halnak meg soha. Erről szól a Rómabeliekhez írt levél 6. fejezetében a 23. vers, amikor azt mondja Pál, mert a bűnzsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. A bűnzsoldja a halál, de az ajándék az örök élet. Mit jelent az, hogy kegyelmi ajándék? Mit jelent az, hogy ajándék? Képzeljétek el a következő esetet. Ültök az irodában, az asztalnál, és megjelenik mellettetek a főnök. Hónap eleje van, odaáll az asztal mellé, és azt mondja, hogy van egy kis ajándékom a számodra. Majd mindjárt megérkezik a számládra. És még talán kacsint is. És abban a pillanatban, ahogy ezt elmondja, jön az SMS a telefonra, hogy megérkezett a számlára az ajándék. Kiveszitek a telefont a zsebetekből, megnézitek az SMS-t, és azt látjátok, hogy rá van írva, hogy munkabér, és pontosan ugyanannyi, mint egy hónappal azelőtt. És a főnök azt mondja, na, hogy tetszik az ajándék? Ez ajándék? A munkabér az ajándék? Az jár. Azért én megdolgoztam. Az ajándék az valami olyan, amit nem érdemlek meg. Az valami olyan, amit azért kapok, mert olyan a kapcsolat, mert éppen szükségem van rá, de nem érdemlem meg. Azt mondja a Biblia, hogy amit megérdemelnék, az a halál, de helyette Isten, Jézus kicseréli számunkra valami másra, örök életre a barátainak. Ez a harmadik ajándék. Ez a harmadik, amit Istennel vagy Jézussal való kapcsolatunkból kaphatunk. Jön a negyedik. És ez az egyik legrövidebb vers, akár az egész Bibliát, ha nézzük. Ott van azok mellett, hogy ne őj, meg hogy mindenkor örüljetek, meg szüntelenül imádkozzatok. Amikor azt mondja a 11. fejezet 35. versében, Jézus könnyekre fakadt. És ebből az egy versből nagyon sok mindent megtudhatunk. Talán a legszívszorítóbb vers az összes közül, amit találhatunk a Szentírásban. Jézus könnyekre fakadt. Miért? Hiszen ő úgy tudta, hogy ez a betegség nem halálos. Ő tudta azt, hogy mire készül. Ő tudta azt, hogy mire kérte az atyát. Mi is tudjuk a folytatást. Azonnal szól Lázárnak, és Lázár feltámad. Akkor miért sírt? Itt a földön szükség van a fájdalomra, és ő ennek nem örül egyáltalán. És Ellen White a Jézus élete című könyvben nagyon sokat beszél erről a néhány szóról. Jézus könnyekre fakadt, azt mondja. Tragikus jelenet volt. Lázárt nagyon szerették, nővérei megtört szívvel siratták, barátai pedig elvegyítették könnyeiket a gyászoló nővérekével. Az emberi szenvedés láttán, és amiatt, hogy a lesújtott barátok gyászolják a halottat, miközben ott áll a világ megváltója, könnyekre fakadt Jézus. Bár Isten fia volt, magára öltötte az emberi természetet, és megindította az emberi bánat. A szenvedés mindig együttérzést keltett szelíd, szánakozó szívében. Sírt a sírókkal, örült az örvendezőkkel. Attól, hogy valami természetes, attól, hogy valami az élet vele járója, még nem biztos, hogy Isten örül, hogy ezt végig kell élnünk. Attól, hogy betegek leszünk, vagy Isten megenged valamit az életünkben, egy fájdalmat vagy veszteséget, még nem örömmel teszi azt. Lázárt sem örömmel hagyta meghalni. Ő is szomorú volt, hogy ezen végig kell menjen az ő barátja. Sőt, tudom azt, hogyha nem tudta volna előre, hogy az atya fel fogja támasztani az ő barátját, akkor, amikor megkapta az üzenetet, az első dolga lett volna, fél óra múlva ott lett volna Betániában. Jézus együtt érez az ő barátaival. Jön az ötödik, ami egy sokkal vidámabb dolog, vagy jobb dolog. A 41. vers így szól. Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Ez is egy rövid vers. Jön az újabb érdekes kérdés. Mikor olvashattuk a történetben azt, hogy Jézus imádkozott volna az atyához Lázárral kapcsolatban bármit is? Mikor olvassuk azt, hogy ennek a fohásznak volt előzménye? Nem térdelt le, nem olvassuk a szavait, de nekem van egy feltevésem. Szerintetek mit csinált két napon keresztül Jeruzsálemben? Mert nem tanított, nem olvassuk, hogy lett volna bármilyen vacsora, vagy találkozott volna bárkivel. Az atyához imádkozott két napon keresztül. Végig azért imádkozott, hogy Lázárt meg tudja valahogy menteni. Jézus folyamatos kapcsolatban volt az atyával. Kérte őt, hogy legyen Lázár feltámasztója. És éppen így imádkozik értünk is, amikor nekünk valamilyen problémánk van, valamilyen bajban vagyunk. Volt egy nagyon jó barátom az általános iskolában. Viktornak hívták, nagyon jó sportoló volt, és aztán ezzel is folytatta az ő karrierjét a mai napig. Szerettem hozzájuk járni, mert elég jó módúak voltak, és a szülei bármit megadtak neki, amit csak kért. Nagyon sok játékuk volt, nagyon jó számítógépük volt nyilván, és ezért nagyon szerettem oda járni hozzájuk. Bármit is kért, azt megadták neki a szülei. De volt egy kis probléma. És ezért romlott meg a kapcsolatunk, én úgy gondolom. Mert nekem soha nem kért semmit a szüleitől. Szóval, hogyha nekem is kért volna valamit, sokkal jobb lett volna a kapcsolatunk, nem? De van egy barátunk, aki kér az atyától nekünk. Jézusnak megvan az a kiváltsága, hogy ő előre tudja, hogy mi fog történni velünk. Előre tudja azt, hogy mikor leszünk betegek, és mikor fogunk a betegségből kilábalni. Előre tudja azt, hogy mikor jönnek a problémák, és a problémáknak mi lesz a megoldása. És tudja azt, hogy mire van szükségünk. És végig az atyánál közben jár értünk. Kér az atyától a mi részünkre, hogy minden rendben történjen. Milyen hatalmas dolog ez. És milyen ígéret ez, hogy Jézus az atyától a mi részünkre kér. Volt azonban még egy dolog, amit hozzá kell tennünk az előző ponthoz, amikor azt olvastuk, hogy Jézus sírt. Nem csak a barátja halála miatt sírt Jézus. És ez az utolsó pont, amit szeretném, hogyha végig gondolnánk. Két verset olvasnánk, a 45. és az 53. verset. Ekkor sokan hittek benne, ugye miután feltámasztotta Lázárt, azok közül, a zsidók közül, akik elmentek Máriához és látták, amit Jézus tett. És az 53. ennek az ellenkezője. Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik őt. Ugye a zsidókról olvasunk. Ez volt az utolsó csepp a pohárban. A Naini asszony fiát, amikor Jézus állítólag feltámasztotta, még csak akkor hozták ki a kapun kívülre, igaz? Lehet, hogy nem is volt halott, lehet, hogy csak rossz volt a diagnózis. Jairus lányánál, amikor bent a szobában csak Péter, Jakab és János és a szülők és Jézus voltak bent, ott biztos valami kuruzslás történt. Ott is csak be akarják csapni a népet, de most 4 napja halott ember támaszt fel. Ez az utolsó csepp a pohárban. Olyat tesz, amit csak Isten tehet. Életet ad a halottnak. Ellen White ezt írja róla. Jézus azonban nem csak a Mária és Márta iránti emberi együttérzésből sírt. Könnyeiben a fájdalom annyival múlta felül az emberi fájdalmat, amennyivel az ég magasabb a földnél. Krisztus nem Lázárért sírt, hiszen éppen elő akarta hívni a sírból. Azért sírt, mert sokan, akik most Lázárt gyászolják, hamarosan eltervezik az ő halálát, aki a feltámadás és az élet. Mennyire képtelenek voltak a hitetlen zsidók helyesen értelmezni könnyeit. Jézus tudta, hogy halálát tervezgetik. Tudta, hogy egyesek, akik látszólag most oly együttérzőek, hamarosan bezárják maguk előtt a menny ajtaját és Isten városának kapuját. Jézus dilemma előtt állt. Magát menti, vagy a barátját menti? Megteszi azt, amit mi olvasunk, hogy meg is tett végül, feltámasztja az ő barátját, és ezzel gyakorlatilag a saját végrendelet, vagy saját halálos ítéletét írja alá, vagy hagyja, mert a saját élete fontosabb. Tudta, hogy a zsidók abban a percben, hogy ő feltámasztja Lázárt, ellene fognak fordulni, és elkezdik szervezni, hogy hogyan tegyék el láb alól. És Jézus a mai napig kész áldozatot hozni a barátaiért. És ez az utolsó pont. Jézus kész áldozatot hozni értünk. Sőt, már meg is hozta. Amikor arról volt szó, hogy az ő élete fontosabb, vagy a barátai élete fontosabb, akkor bennünket választott. Ugyancsak János evangéliumában olvassuk, 15. fejezet 13. versében. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Rengeteg bajtársias történetet hallottunk már, olvastunk, láttunk televízióban, ahol az egyik barát meghal azért, hogy a másiknak ne kelljen. Jézusnál viszont más volt a helyzet. Jézus nem csak a barátaiért halt meg. Jézus azokért is meghalt, akik akkor még az ellenségei voltunk. Meghalt azért a Péterért, aki mindenkinek azt hazudta, hogy nem ismeri őt. Meghalt azért a Júdásért, aki elárult a pénzért. Meghalt Pilátusért, meghalt Kajafásért, meghalt érted és értem, akik lehet, hogy szintén ott lennénk a csőcselék között. Jézus kész áldozatot hozni a barátaiért. Érted és értem. És ezek olyan dolgok, amikért érdemes Jézus barátainak lenni. Az igazi kérdés az csak az, hogyha mindezt tudjuk, akkor mi tart vissza bennünket, hogy elfogadjuk ezt a barátságot? Mi az oka annak, ha még mindig csak rajongók vagyunk, és nem vagyunk igazi barátok? Hogy mit tegyünk azért, hogy ez a kapcsolat átalakulhasson, arról délután fogok beszélni, és ha minden igaz, akkor 3 órakor találkozunk ugyanitt. Addig is legyen elég annyi, Jézusnál jobb barátod még soha nem volt, mert az ő barátsága az egy életmentő barátság. Amen. Amen.